3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg, a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy a tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta a politikus. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei, a hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetést például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hangsúlyozta a tárcavezető. A pénzügyminiszter hozzátette, a Tisza kormány szakít a rossz gyakorlattal, ahogy a tervezési dokumentumban is leírják, a kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előreláthatólag az októberi időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre. Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-ai kezdettel. Az erről szóló közlemény kedden jelent meg a hivatalos értesítőben. Gajdos László közleményében egyúttal a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszak végét 2026. július 1. napjával állapította meg. A tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el a miniszter. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. Kovács László, a Magyar Vendéglátóipar Testületének elnöke levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez a műanyag italtartó poharak vendéglátóhelyi forgalmazását tiltó szabályozás felülvizsgálata, illetve a forgalomba hozatallal kapcsolatos tiltó rendelkezés hatályba lépésének elhalasztása érdekében. Tájékoztatások szerint július 1-től életbe lépett a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatalát tiltó szabályozás, amely a jelenlegi piaci viszonyok között komoly nehézséget okozhat a vendéglátóhelyeknek, ezért az érdekképviselet a probléma megoldása érdekében a kormányzat segítségét kéri. Az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyag termékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló kormányrendelet alapján 2026. július 1-től tilos az italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak fedelét is. A jogszabályi előírással kapcsolatban több gyakorlati probléma is felmerült a szervezet szerint. Ezek között kiemelték, hogy a vendéglátóipar szereplői számára a polipropilén és a polietilén bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlen termékek. Az elmúlt két évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. A programhoz kapcsolódó zöldfűtés nevű pályázaton nyertes háztartások a kiépített elektromos csatlakozásnak és az előre fizetős villanyóráknak köszönhetően tiszta és biztonságos módon fűthették otthonukat. A projekt révén összesen 171 településre jutott el a támogatás.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök továbbra is az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. július 1-én szerdán. Néhány mondatban a tartalomról. Lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen, a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották.
Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani.
Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a Régió Krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, színre besztő bánatot, ki elébb egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Ember és polgár vagyok, mint ember mi boldog, és mint polgár lelkemen, keservet hordok. Törömnek könnyű sírom, ha jánkámra gondolok, fájdalomnak könnyű sírom, a hazámhoz fordulok.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, színre besztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy
keblemen a szerelem virágbokrétája, fejemen hon szeretett tövis koronája, illantomra majd megsebzett homlokom vércseppje úr, majd egy illatos levelke bokrétám virági búr. Hazám, hazám, édes hazám, túl hangosan figyelszte rám, rám illik az inged ujján a folt, a kimosom is ugyanott lesz, mint volt, maradnék és virágoznék, veled mindenben átkoznék, ha eljön a nap, amit vártunk rég, a bal sorsánk legyint.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre besztő bánatot, ki elébb egy pillanattal.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Július 1-én az Anna Máriák és Tihamérok ünnepelnek névnapot. Az Anna Mária az Anna és a Mária nevek összekapcsolódásából jött létre, jelentése kegyelmezett. A név a 2000-es évek elején még szerepelt az első 100 legnépszerűbb név között, 2010-ben már ritka női névnek számított. A Tihamér szláv magyar eredetű, a Tihomir névből ered, jelentése csendes, béke. Július 1-e Semmelweis nap, a Magyar Egészségügy Napja, Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Semmelweis Ignác 1818. július 1-én született Budán, 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a Bécsi Szülészeti Klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. Július első napja a köztisztviselők napja is. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbe lépésének emlékére Magyarországon ez a nap legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. 1506-ban ezen a napon született II. Lajos, jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. 1798-ban e napon Napóleon Bonaparte elfoglalta Alexandriát Egyiptomban. 1838-ban, július első napján Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomás létesítésére és annak vezetői állására. A pályázat egyik feltételeként a magyar nyelv ismerete szerepelt, ezért nem jelentkezett rá senki. Két évvel később újra meghirdették az állást, és egyúttal felkérték Zlamál Vilmost, adja be pályázatát. 1838. július 1-én őt nevezték ki első országos állatorvossá Pesten. 1844-ben megszületett Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója. 1913-ban ezen a napon született Szabó Iván, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész. 1961. július 1-én született Lady Diana, walesi hercegné, Károly herceg első felesége. 2004. július 1-én halt meg Marlon Brando, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színész.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Nem megyek én innen sehova, noha sorsom ittem mostoha, hát ha volna még mostohább is, nem maradnék-e itt tovább is. Nagyon kedves nekem ez a hely, elmegy majd a tavasz, menjen el, elmehet a nap, a csillagok, de én nem, még én itt maradok. Fa vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él, s hogy téphetném az ki földjéből, ide való bátkám szívéből. Azért nem még innen sehova, noha sorsom igen mostoha, de ha volna még most tovább is, megmaradnék itten tovább is. Ma vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él, s hogy téphetném az ki földéből, ide való bátkám színéből. Ma vagyok én, lelkem a gyökér, gyökér nélkül a fa meg nem él, s hogy téphetném az ki földéből. Nélkül a fa meg nem ér.
társul szegődő gondolat.
A harag csillapítása. Haragszom rád, mert nem szeretsz, dalolta az énekes a valamikori slágerben. Ha jobban belegondolunk, a legtöbb harag alapja az, hogy ami történik, az nekem nem jó, vagy szerintem nem jó. Ebből az érzésből születik a rosszallás, felháborodás és a harag. Haragudni rossz dolog, nem kellemes érzés. Valahogy túl kellene lépni rajta, meg kéne szabadulni tőle. A világ egyik fele úgy szabadul meg, hogy kiéli, szabadjára engedi. Erőszakkal válaszol erre az érzésre, és úgy próbálja csillapítani a haragját, hogy fájdalmat okoz, szóval és tettel. Sajnos egyre gyakrabban halljuk, hogy vétlen, ártatlan, a haragvó számára idegen embereket sújt az indulat, a bosszú. Bár csípőből tüzelni, még a vadnyugati filmek szerint is kockázatos dolog. A számolj fiam százig, mielőtt haragból mondanál valamit, hasznos tanács, sokat segíthet a konfliktusok kezelésében. S még jobb, ha nem csak számolunk, hanem gondolkozunk is. Mérlegelünk, és megpróbáljuk a másik szemszögéből is látni a dolgokat. Rossz tanácsadó a harag. Csillapítsuk hát a magunkét és a másokét. Van egy régi bevált recept. Ha miattad van, kérj bocsánatot. Ha te haragszol, benne tombol az indulat, te bocsáss meg. Ha érte haragszol, nem ellene, akkor se húzd fel az orrod, beszéld át a dolgokat, s meglátod, jobb lesz. Valahol azt olvastam, nem jó másnapra átvinni ezt az érzést. Ma még elviselhető, de holnapra eltéve egyre erősebb lesz, mint a csili, s végül élvezhetetlenné válik tőle az életed.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Unatkozni sem tudsz, úgy lón utána az árnyék, mindig
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. július 1-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Kedden összesen 208 helyszínre riasztották a tűzoltókat különböző károk miatt. A legtöbb vihar miatti beavatkozásra Hajdúbihar és Pest megyében volt szükség, de Bács-Kiskun, Békés-Csongrád megyében, valamint Budapesten is több helyszínre hívták a hatóságokat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője egy interjúban. Mukics Dániel beszámolója szerint az esetek 90%-ában a hirtelen felerősödő szél miatt kellett segítséget kérni. Fák dőltek ki, nagyobb faágak törtek le, és ezeket kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak. Két épületbe is villám csapott. A Borsod megyei Selyeben egy elhagyatott régi tornaterem tetőszerkezetébe csapott a villám, ki is gyulladt emiatt az épület. A 450 négyzetméteres tető 5 négyzetméteren égett, végül a tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. Újra jelentős üveggyapot gyártó kapacitás működik Magyarországon a Masterplast NRT és a lengyel Selena Group stratégiai együttműködésében létrejött Szerencsi üzem már stabil termelési szintet ért el, havi kibocsátása meghaladja az 1000 tonnát, miközben a Magyarországon gyártott Master Wool üveggyapot több export piacon is megjelent. Hangzott el a Szerencsi gyárban tartott sajtótájékoztatón. A beruházást üzemeltető Pimco Kft. Ügyvezetője, a Masterplast NRT vezérigazgató helyettese Lukács Flórián László elmondta, a Szerencsi üzemet mintegy 50 millió euróból építették fel és működtetik. A termelés 2025. decemberében kezdődött el. Kiemelte, hogy közel 20 év után működik ismét jelentős üveggyapot gyártás Magyarországon, miután korábban megszűnt az ország egyetlen ilyen üzeme. Az üzemben folyamatos a termelés, napi 24 órás munkarendben működik, hétvégén és ünnepnapokon is, mivel az elektromos kemencét nem lehet leállítani. A 108 fős dolgozói létszámot teljes egészében feltöltötték. Az 1997-ben alapított Masterplus csoport a közép-kelet-európai régió legnagyobb magyar többségi tulajdonban lévő építőanyaggyártó és forgalmazó vállalata. A cégcsoport 10 országban rendelkezik saját tulajdonú leányvállalattal, termékeit további 30 országba értékesíti. A Miskolci Önkormányzati Rendészet elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót Miskolcváros közgyűlésének képviselőtestülete a május végi közgyűlésen tárgyalta meg és fogadta el. A beszámoló szerint tavaly sikerült megerősíteni a közterületi jelenlétet, újraindították a körzeti rendészeti szolgálatot, fejlesztették a képzési rendszert és modernizálták a térfelügyeleti központot, miközben az állomány létszáma is stabilizálódott. A jövőben ezt a munkát szeretnék folytatni, illetve még jobbá tenni. Kovács László Csabát, a MIÖR igazgatóját hallják.
Amit a 25-ös évben elkezdtünk, azt szeretnénk fejleszteni. Itt a gépjárműparkunknak a modernizációját, azt mindenképpen kiemelném. Szeretnénk még modern terepre is alkalmas gépjárművet szolgálatba állítani, hogy a régebben használt Dacia Rastereket Suzuki Vitarákra cseréljük. Ez a folyamat kis lépésekkel harad előre. Emellett a már említett rolleres szolgálat, ami szolgálhatja egyébként a közterület felügyelői, vagy akár a mezőri munkatársaknak a feladatellátását is, hiszen olyan rollereket szereztünk be, amelyek képesek kicsit kihívóbb terepviszonyok között is feladatot ellátni, elvinni a munkatársainkat biztonságosan. Ezen kívül a körzeti rendész szolgálatunkat mindenképpen szeretnénk bővíteni, az említett 9-ről 18 főre, ahova keresünk még jelentkezőket. Ha a technikai fejlesztésekben még kapunk olyan támogatást, hiszen ez egy önkormányzati fejlesztés lenne, hogy a térfelügyeleti kamerák számát növelhessük. Én polgármesterről már erről egyeztettem, és hamarosan egy szakmai anyagot teszünk le a városvezetés asztalára, amiben kérjük ennek az eddigi tapasztalatok alapján való fejlesztését, kamerák létszámának a növelését. Ezek mindenképpen, én azt gondolom, hogy évről évre fontos lépések. Ezen kívül a munkatársaink fejlesztésében, képzésében is fontos szerepet játszik a 2026-os év, mert szeretnénk egy újra közterületfegyői képzést is szervezni, hogyha bővül a létszámunk, akkor megfelelő módon tudjuk ezt biztosítani. Úgyhogy igazából ezek a legnagyobb elvárások, és mindenképpen az eddig betöltött, országosan eddig betöltött szerepünket minimum megtartani.
Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, Semmelweis nap. Ma zárva lesznek a házi orvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központ anonim AIDS szűrése és tanácsadása is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Felhívták a figyelmet arra, hogy szerdán a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják. A nyitvatartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma, településre vagy akár megyére keresve az NNGK honlapján található gyógyszertár adatbázisban elérhető. A nyitvatartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is. Egészségügyi kérdésekben 0-24 órában tájékozódhat mindenki a 18-12-es zöld számon, az egészségvonalon. Kis kedvenceinket is próbára teszi a kánikula. A kutyáknak, macskáknak teljesen más a hőháztartásuk, ezért fokozott odafigyelést igényelnek a következő napokban. Ha kevés folyadékot vesznek magukhoz, akkor dehidratáltak lesznek, ami nem tesz jót az egészségüknek. A kutyák nem izzadnak, hanem a szájukon át lihegéssel és a nyelv kinyújtásával hűtik magukat. Ha ezt látjuk, azonnal gondoskodjunk vízről, az állatok hűtéséről. Dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa jó tanácsait hallják.
Szerencsére a hőháztartásuk a kisállatainknak is nagyon-nagyon jól működnek, viszont ők sincsenek hozzászokva ahhoz, ahogyan mi sem, hogy az extrém hőség ilyen módon megjelent. Azt lehet mondani, hogy olyan 25 fok felett már annak számít, hogy nekünk is figyelnünk kell a kompenzálásra, mind magunkra, mind pedig a kisállataink esetében is. Nagyon nagy különbség van a kutyus és a cicus témakörben. A kutyák esetében ugye a lihegés, amit nem kell bemutatnom egyik gazdinak sem, mint egy nagyon jó kompenzáció forma, és nagyon-nagyon hatékony módon is tud ez működni, és mindig nagyon fontos a friss víznek a jelenléte, ugyanis a párásítás is egyfajta formája a hőleadásnak. A cicák esetében ott ugye a lihegés már egy sokkal kevésbé természetes dolognak számít, ugye náluk szerencsére sokkal hatékonyabb a mancsokon és magán a testfelületen történő hőleadás is, hiába ugye szép bundájuk van, illetve a fülükön ez, ami még nagyon jelentősen tudnak ők hőt leadni. Ezért, hogy ha azt látjuk cicánknál, hogy lihegnek, az már azt jelenti, hogy már ezek a hőleadó funkciók nem megfelelően működnek, tehát azért náluk már ezt azt lehet mondani, hogy egy hőguta határmenti történetről van szó. Ugye a hőguta az, amitől a legjobban félünk, mert ebben az esetben viszont már nem tud a szervezet több hőt leadni, és elkezd emelkedni, mint hogyha lázassá válnának igazából. Ez mindenképpen már állatorvosi beavatkozás szintet jelent, ugye abban az esetben már nem tudunk mi sem segíteni külső hűtéssel, hanem ilyenkor már intravénásan szoktuk megkezdeni mind a folyadékpótlást, ugye a sok megelőzés érdekében, mind pedig a hűtés formáját is.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. július 1-én. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
Szeretnék Indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre. Szeretnék éjszaka úszni egy tóban, szeretnék hinni az örökké szóban. Virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napra mentig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni. És amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni. Szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napra ment így játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét nemrég tartották. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel. Dr. Köpeci Bócz Tamás rektori biztossal, a projekt szakmai vezetőjével, Bódisz Attila beszélgetett a megvalósult program elemekről.
2021-ben alakult ugye az egyetem, ezt gondolom, hogy most már mindenki tudja, és rá néhány hónapra került kiírásra ez a pályázat, amire ezt megpróbáltuk összeállítani, ami egy jelentős kihívás volt, hiszen az egyetem az merőben új volt, 3-4 új disziplina került megnevezésre, elsősorban nyilván a szőlészet borászathoz kapcsolódó, másodszorban a gazdasági területhez kapcsolódó új disziplinák jelentek meg a régi neveléstudományi képzések mellett. Úgyhogy végül is akkor azt a döntést hoztuk, hogy az új disziplinák irányába mozdulunk el. Maga a kiírás, az pedig a gyakorlati képzés feltételeinek javítása és megteremtése volt. És valóban így van, egy beruházás, eszközbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztés, és egy tartalmi, módszertani fejlesztést terveztünk. Ugye magát a pályázatot azt nem lehetett csak úgy beadni, hanem ezt megelőzően egy úgynevezett intézményfejlesztési tervet kellett készíteni. Én azt gondolom, hogy nincs az országban még egy egyetem, ahol ilyen rapid módon ez elkészült, és minden jóváhagyást is megszereztünk abban az időszakban, így aztán eredményesen tudtuk formailag beadni a pályázatot. Nagyobb összegre pályáztunk, ez kétségtelen tény, végül is 1 milliárd forintos támogatást kapott a Tokaj-Hegyalja Egyetem, aminek nagyon örültünk, és hát valóban ez a legnagyobb fejlesztési forrás, ami ez alatt a 4 év alatt felhasználásra került és megvalósult.
A ketté bontjuk a két részét. Akkor mi valósult meg a beruházási fejlesztés során?
Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vette, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni. Tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni, és hát az a jó hír, hogy annak ellenére, hogy minden szakmai követelményt teljesíteni tudtunk, még megtakarításunk is van. Ezt a megtakarítást egyébként vissza fogjuk fizetni, hiszen nyilvánvalóan mi azt használtuk fel, amire szükségünk volt. Azt lehet mondani, hogy létrejött egy úgynevezett térinformatikai központ, ami egy teljesen új elképzelés, és már akkor is ez fontos volt, hiszen olyan technológiák jelentek meg, amik a környező gazdáknak is nagyon fontos elemet adnak, és hát azóta ez a napi valósággá vált számukra, tehát igenis, hogy indokolt volt, hogy egy ilyen térinformatikai elképzelést tettünk. A hallgatóink azok ma már képesek arra, hogy földrajzi jelekkel együtt gyűjtsék be azokat a mintákat, amik akár talajhoz, akár a növényekhez, elsősorban nyilvánvalóan a borszőlőhöz kapcsolódnak, ezeket így dolgozzuk fel. Ehhez kapcsolódóan olyan drón rendszereket sikerült beszereznünk és szeptembertől üzembe állítani, ami képes lesz arra, hogy olyan vizsgálatokat végezzen, ami reményeink szerint a 4 évvel ezelőtt még fel sem merült fertőzési forrásokat és formákat is fogja, tehát itt konkrétan a fitoplazmára gondolok nyilvánvalóan, hiszen mindenkit most ez aggaszt leginkább, mert ez fogja megtizedelni a szőlőterületek nagyságát. Tehát ez egy óriási dolog.
És mit tartalmazott a szellemi oktatási terület?
A szellemi oktatási terület megújulása az két úton haladt. Az egyik, hogy ennek az egyetemnek különösen új disziplinák esetén nagyon csekély volt a nemzetközi kapcsolatrendszere, ezért angol nyelvű képzések fejlesztésére került sor. Ezek a képzések elkészültek, ezek ma már elérhetők, hozzáférhetők. Ezzel párhuzamosan Európában először a bor és italpiaci menedzser mesterképzést sikerült akkreditáltatnunk, sőt nem csak akkreditáltatnunk, hanem megalapítanunk. Tehát ez egy olyan képzés lett, ami az Európai Unión belül ma már más borvidékeken is, illetve nyilván nem csak borvidékeken, hiszen italpiac is ebbe benne van, tehát nem csak a borra korlátozódik. Ezt alkalmazhatják más egyetemek. Amióta ez megtörtént, ezt 2024-ben tudtuk megalapítani, és az indítást is akkortól kezdve tervezzük. Azóta megszaporodtak azok az egyetemi együttműködések, amivel közös képzésként szeretnénk ezt megtenni, akár francia, olasz, német, de a legutóbbi esetben a grúz, vagy újabb nevén ugye georgiai borászok, bortermelőkkel kapcsolatban is közösen tudunk. És ehhez kapcsolódnak azok a pedagógiai módszertani megújítások is, amelyek a felsőoktatásban ma már elengedhetetlenek. Itt külön kiemelném a gyakorló vállalat alapú képzést, ahol a hallgatóink azok valódi gyakorló vállalatként, tehát valódi folyamatokat, de egy gyakorló vállalat keretében tudnak elsajátítani azokat a kihívásokat, amivel szembesülni fognak majd, amikor kilépnek. Itt folyamatos a kapcsolat a vállalkozásokkal, folyamatos a kapcsolat azokkal a szervezetekkel, akik egyébként az egyes ilyen típusú folyamatokat, ha úgy tetszik, akkor alakítják. Nem csak adminisztratív, hiszen itt kereskedelmi, marketing és egyéb kérdések is szóba kerülnek, és hát ezzel együtt ezt eredetileg nem vállaltuk, de szakmai teljesítésként indokolt volt az úgynevezett folyamatpedagógia, és ezt a folyamatpedagógiát reméljük, hogy már a projekt befejezése után tudjuk majd több disziplinában is és több képzésben is terjeszteni, többek között a tanítóképzésben, illetve óvodapedagógus képzésben is. Tehát az a lokális hatás, ami ennek a projektnek a keretében kialakult, ez a következő években úgy hiszem, hogy erős lesz, és hát vélhetően a környező oktatási intézmények is ennek a haszonélvezői lehetnek.
Sokszor beszélt több eszámban, gondolom azért egy eléggé jelentős csapat dolgozott ennek a projektnek a megvalósításán. Itt az egyetemen belül és a Holdudvarban mekkora közösség hajtotta végre ezt a beruházást?
Hát ez egy rendkívül érdekes kérdés, sok változás volt egyetemen belül, ezt talán, ha úgy tetszik, akkor egyfajta belső intézményi intimitásnak lehetne mondani. Mint szakmai vezető, én a tervezéstől most a zárásig végig kísértem ezt a projektet, és megmondom őszintén, hogy számomra is ez egy büszkeség, hogy sikerrel jártunk. Hát azóta sok rektor, sok projektvezető, sok olyan kolléga volt, akik akár tanszéki, akár intézeti szinteken változtak. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen, ha most az aktuális, és talán ez a fontosabb, tehát ha most az aktuális kört tekintem, akkor ebben minden egyetemi oktató érintett volt. Tehát 90 egyetemi oktató konkrétan még a mai napon is részt vesz olyan elektronikus képzéseken, amelyek a projekt keretében kerültek kidolgozásra, és oktatásmódszertani segítséget nyújtanak. Ma már ilyen dolgokkal is foglalkozunk, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása. Tehát ez a program képes volt alkalmazkodni, ha úgy tetszik, akkor ez egy adaptív program volt, részben olyan dolgokhoz is, amihez nem akartuk feltétlen, itt a szervezeti személyi változásokat értem, de a külső környezet változásához is. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy minden oktató. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok hallgatunk. Tehát körülbelül 600-ra tehető az a kör, aki a digitális megújulásban és ezekben az elemekben részt vett, és nagyjából 300-ra tehető az a létszám, akik az oktatás módszertani elemeket megismerték, illetve részt vettek olyan pilot képzéseken, ahol visszajelzéseket tudtak adni, amivel a fejlesztéseket módosítani, bővíteni, kiegészíteni tudtuk. Úgyhogy hát, ha úgy tetszik, akkor a helyes válaszom az az, hogy 1000 fő.
A előzetesen elküldött anyagban, és ahogy ön is mondta, 1 milliárd forint körüli összeget nyertek erre a pályázatra, és az van az előzetes anyagban, hogy és jelentős önerővel. Tehát körülbelül a vége mekkora pénzügyileg ennek a projektnek?
A jelentős önerő az elsősorban az épület elújítás tekintetében valósult meg. Emlékem szerint ez nem a projekthez tartozik, ezért csak emlékeket tudok mondani, de úgy emlékszem rá, hogy mintegy 1,5 milliárd közé tehető az az összeg, amit egyébként a Tokaj-Hegyalja Egyetemért alapítvány biztosított, annak érdekében, hogy megvalósuljon. Ha úgy tetszik, akkor amit a pályázat támogatásánál a támogató kihúztak, vagy lecsökkentettek, ezt önerőből biztosította az alapítvány, és azt hiszem, hogy ezért is lehetett ez a projekt ilyen sikeres.
A laikusok számára mekkora lépés egy ilyen beruházás, ami ugye, említettük, többször két úton haladt egy ilyen egyetem életében, mekkorát lendít előre? Ugye itt azért voltak hiányosságok, romos volt már az épület itt-ott, oktatási anyag sem volt a legmodernebb. Mit jelent ez az egyetem életében?
Azt hiszem, ez egy kvantumugrás volt, ha szabad ilyet mondjak. Egy jelentős, ha úgy tetszik, akkor csatlakozás ahhoz a felsőoktatási térhez, ahol nagyobb egyetemek már nyilván hosszabb idő alatt el tudtak odáig jutni, ahova mi is el tudtunk jutni. Ezt egyébként a konferenciánkon való részvételein folyamatosan visszajelzik, akár nemzetközi, akár hazai konferenciákon, ha bemutatjuk javarészt ennek a projektnek az eredményeit, de természetesen más lokális fejlesztések is voltak, lokális alatt itt egy-egy tanszék vagy egy kutatócsoportot lehet érteni. Tehát amikor ezeket bemutatjuk, akkor úgy gondolom, hogy egy jó partner, egy együttműködésre kívánatos egyetem került ide, és hát ne felejtsük el, hogy azért ez egy regionális egyetem, amely a teljes felsőoktatás struktúrájában nagyon nagy jelentőséggel kezd bírni, nem csak Magyarországon, hanem másutt is. És ennek okán kifejezetten a regionális igényeket kell és szükséges kielégítenünk, és hát talán az is jól mutatja az eredményességünket, hogy a hallgatói létszámunk az megsokszorozódott, de ez már tényleg nem a projekthez kapcsolódó, úgyhogy javaslom, hogy e tekintetben akár az egyetem vezetését érdemes megkérdezni, hogy ők hogy élték meg ennek a projektnek a hatását az egyetem fejlődésére. És hát a legfontosabb a hallgatók és az a környezet, akik aztán utána ide hozzánk jelentkeznek. Túljelentkezésünk van szinte minden területen. Én magam a közgazdasági területtel foglalkoztam. Itt nem volt közgazdász képzés, ma a legnagyobb nappal is létszámú képzést tudtuk elérni, és mint a közgazdász képzés alapítója azt tudom mondani, és most ebben az esetben kilépek a szakmai vezetői pozícióból, hogy enélkül a projekt nélkül ez nem sikerülhetett volna. Tehát egy ilyen pozitív visszajelzés saját magam számára tudok adni, ami nem etikus, tehát javaslom a szőlészborászokat, a neveléstudományi területen lévőket, a bölcsész területen lévőket is megkeresni, hiszen számukra is ezek az eredmények hozzáférhetők, és különböző módon ezeket be is építették a képzéseikbe.
Kedves hallgatóink, lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-hegyalja Egyetemen a Tokaj-hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes zárórendezvényét nemrég tartották. Bódisz Attila interjúját hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét hallgassuk meg Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. és azt követő verseiből szól hozzánk. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeit. Szembetűnő az, hogy a koldus meg van nevezve. Pedig általában a nagyoknak a nevéről emlékeznek meg, és a szegényekről és a koldusokról csak annyit mondanak, hogy egy koldus, egy szegény, egy nyomorult, egy senkiházi. És még lehetne folytatni a sort. Mennyire nagy itt az ellentét? A gazdagnak még a neve sincs megörökítve, és az, aki enyhületet keresett volna, aki morzsalékot keresett volna a gazdag ember asztalánál, aki ott gyötrődött fekélyeiben azon az udvaron, ahol mások nap mint nap lakomáztak, nagy ünnepségeket, dínomdánomokat tartottak, ő Lázár. Őt az életkönyve, a Biblia névleg említi. Azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, hogy ez a példázatbeli gazdag ünnepeken öltözött bíborba és patyolatba, mert talán ő ezt megtehette volna, hogy csak ilyenkor vegye fel a szép, a gazdag ünneplő ruhát, hanem nap mint nap. És ebben van a hivalkodás. Ő mutatja a gazdagságát, hivalkodik a gazdagságával, henceg. És aztán az asztalánál ott vannak a jobb módú emberek, a külön kiválasztott baráti körnek kiváltságos tagjai. Közben ott van egy koldus, de észre sem veszik. És az sem, amikor már nincs ott, amikor meghal, az sem feltűnő. Igen, ám csak, hogy az események más fordulatot vesznek. Az, aki azelőtt minden nap ilyen fényes öltözékekbe öltözött, és aki lakomákat rendezett, ez az ember a pokolra kerül, és kínok között gyötrődve, felemelve tekintetét meglátja az Ábrahám kebelére került Lázárt, ahová angyalok vitték. Ekkor felkiált, atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam. Küldd el Lázárt, újja hegyét, márcsa vízbe, hűsítse meg a nyelvemet, igen gyötrődöm el lángban. Nem kell nekünk nyilván szó szerint vennünk, mert ha példázat, akkor annak a képisége, a mondani valója legyen itt előttünk. Emlékezzünk az Úr Jézus szavaira, szegények mindig is lesznek közöttetek. Ahogyan ott volt koldus, és volt szegény. Mindig is lesz olyan ember, aki vár a segítségre. És ami ellentétes ott, nem adatott meg a segítség, ott nem adtál segítséget, nem nyújtottál segítőkezet, nem voltál irgalmas. Irgalmatlanul fogsz gyötrődni. Ha könyörtelenek, irgalmatlanok vagyunk, akkor Isten könyörületességét, hozzánk való irgalmasságát nem becsüljük. Boldogok azok, akik irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. A mai égemagyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.